Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Hogy nézhetsz emberre, ember teremtője? Így téged megcsúfolt ő hitetlensége, annyi sok vett jókért, mint tenger fövénye, mint latrot, mint tolvajt feszíte keresztre. Zrínyi Miklós katonai imája a feszület előtt című versének soraival köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban majd a honvédségi híreken kívül a Katonák Hősök sorozatban Balassi Pálintról hallanak.
Balassi 40 évesen, 9 nyelv ismeretének birtokában, igazi tudós, költőóriás, ám kusza élettel a háta mögött hagyta itt az anyagi világot.
És folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását.
Amikor tudnélik, azt kérdeztem, hogy ismere valakit a szpalai táborból, felderült az arca és azt mondta, itt van a káplánom. Hát több sem kellett, bementem az egyik káplánhoz. 10 perc alatt azonosítottuk egymást, és egymásra ismertünk.
Tartalmas perceket kívánok! Honvédségi hírek röviden.
Hivatalos látogatást tett Koron Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka április 2-án Erdő Péter bíboros, prímást Esztergom budapesti érsek hivatalában. A megbeszélésen az eddig elért és a jövőben megvalósítandó közös célokról esett szó. A találkozót mindkét fél történelmi jelentőségűnek nevezte, hiszen első ízben fordult elő, hogy a Magyar Honvédség legmagasabb pozícióban szolgáló katonája látogatást tett a prímási székhelyen. A találkozón fő témaként szerepelt a 25 éves tábori lelkészi szolgálat.
A katonák, a tábori lelkészi szolgálat és a tábori lelkészek munkájának az elősegítése érdekében volt fontos az, hogy bíboros úrral gondolatokat tudjunk váltani arról, hogy ő hogy látja, mi hogy látjuk.
Erdő Péter bíboros szerint az egyház is kiemelt figyelmet fordít a lelkészi szolgálatra, hiszen a katonáknak szüksége van a hitbéli támogatásra, akkor is, ha éppen távoli helyen nehéz szolgálatot látnak el.
Együttműködésnek a lényege az az, hogy vannak katonai lelkészek, most, hogy hány ilyen státusz van, pontosan hol és milyen feladatkörrel, hát ebben lehet persze változás, hogyha nőnek az igények, akkor ennek meg kell felelni.
Az egyeztetésen hangsúlyos témaként szerepelt a keresztény közösségekért végzett segítségnyújtás is.
Vannak olyan közös feladatok is, amikben együtt lehet működni. Tehát például akár ilyen lehet a humanitárius segítségnyújtás olyan keresztény közösségeknek, akik az otthonukból a háborús viszonyok miatt kénytelenek voltak elmenekülni.
A másik ilyen téma, amelyben bíboros úrra szót váltottunk, ez az üldözött keresztényeknek a megsegítése, hiszen az iraki missziónkban, Észak-Kurdisztánban ilyen jellegű feladatok segítésében is részt vesz a magyar kontingens.
A megbeszélésen szó esett a 2020-ban Budapesten rendezendő Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusról is, amelynek előkészületeiben és lebonyolításában a Magyar Honvédségre is számítanak. Koron Ferenc altábornagy és Erdő Péter bíboros találkozója után a gyakorlati egyeztetés is megkezdődik a részfeladatokért felelős szakemberek között.
Benkő Tibor honvédelmi miniszter meghívására április 8-án hazánkba látogatott Damir Krstičević, horvát miniszterelnök helyettes és védelmi miniszter. A tárcavezető a Hősök terén fogadta horvát kollégáját, ahol megkoszorúzták az ismeretlen katona emlékművét. A miniszterek bejelentették, közös légtérrendészeti megállapodást írtak alá, amelynek fő célja, hogy indokolt esetben a két ország légiereje kölcsönösen segíteni tudja egymás légtérvédelmét.
Ez jó Horvátországnak, ez jó Magyarországnak, és erősíti a NATO képességet. Egy ilyen megállapodás azt mutatja, hogy a NATO-n belül egyetértés, együttműködés van, közösek a feladatok, közösek a célkitűzések, amelyek előttünk állnak. Európa és európai népek biztonságáért közösen kell, hogy feleljünk.
Elismerést adott át Németh Szilárd miniszterhelyettes a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára április 8-án a fővárosban azon tűzszerészeknek, akik részt vettek március végén Budafoknál a Dunában talált két óriás bomba mentesítésében. Az államtitkár a rendezvényen hangsúlyozta, a katonák mind szakmai, mind pedig emberi értelemben példát mutattak. Az államtitkár a katonák elismerésére tartott díszebéden a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban elmondta, a Honvéd tűzszerész és hadihajós ezred állománya tanúbizonyságot tett felkészültségéről és elhivatottságáról, ugyanakkor bizonyították azt is, hogy professzionálisan tudnak együtt dolgozni más szervezetek munkatársaival. Az államtitkár külön méltatta a művelet kommunikációját, megjegyezve a jelentős sajtóérdeklődést úgy sikerült kezelni, hogy az a kiemelést nem zavarta. Németh Szilárd fontosnak nevezte a hadsereg társadalmi elismertségének növelését, amihez a katonák kiváló munkája mellett a honvédelmi és haderőfejlesztési program is hozzájárulhat. Szilágyi Zsolt ezredes, a Honvéd tűzszerész és hadihajós ezred parancsnoka.
Tavében több mint 36 ezer robbanó test került elő Magyarországon, mint a tűzszerész katonák kezeltek. Igen, ez a gyalogsági lőszertől az egytonás bombáig terjedt. Tavalyi évben összesen két darab egytonás bomba került elő, pont ez a kettő, amit ebbe az évben emeltünk ki. A feladat fontossága miatt volt időnk is felkészülni, az állomány fel tudott készülni, mint a tűzszerész, a hadihajós és a búvár állomány, hiszen ez egy komplex feladat volt. A kiemelést a hadihajós alosztály hajtotta végre, a búvárokkal együttműködve, a bomba hatástalanítását a tűzszerész szakállam hajtotta végre, majd a bomba elszállítását szintén a hadihajósokra hárult ez a feladat.
A honvédségi híreket a Zrínyi Katonai Filmstúdió híreinek összeállításaiból válogattam. Katonák, hősök. Markovics Milán Mort hallják. Balassi Bálintról.
Balassiról sokaknak eszébe juthat az iskolai irodalom óra, esetleg katonás versei. Le kell azonban mindjárt az elején szögeznem, Balassinak csak egy katona verse, az egy katona ének született tollából. Élete azonban sok szállal kötődik a katonáskodáshoz. Balassi 1554-ben született Zólyomban. Egy ideig Bordamissa Péter evangélikus lelkész és író volt a nevelője, ami sokak szerint meghatározta Bálint életét. Tőle protestáns hitet, vitézséget és írói vénájához segítséget kaphatott. Több évet töltött Lengyelországban, miközben a törökök már magyar birtokain jártak. Édesapja bebörtönzése, édesanyja halála, és a történelem rárót terhei egészen kúsza rengeteg történéssel teli életet adtak Bálintnak. Ebben a nehezen átlátható életben nehéz kiigazodni, hát még ítélkezni. Mindenesetre Bálint élete ma inkább bulvárosnak lenne nevezhető. Sok szerelmek közül az irodalom történet által jól ismertje Losonci Anna volt, aki azonban férjes volt, hiszen az egri várkapitány felesége volt. Bálint nevelőjétől majd Bátori Ellenes felkelés tagjaként is szerezhetett, ha nem is harci, de vitézi benyomásokat. Talán ki akarta próbálni magát? Talán Annához szeretett volna közel kerülni? Hát minden esetre jelentkezett egri katonai várszolgálatra. Anna azonban a közben áthelyezett férje után ment. Bálint jó lehet nem nagyon akart, maradt az egri csatákban. Különös, hogy sokan voltak ellenségei, ám az is bizonyos, hogy a Bálint ellen szóló vádak egy része koholt volt. Ennek ellenére életének legnagyobb részét perekkel töltötte. Tény, hogy elvette elsőfokú unoka testvérét feleségül, Dobó Krisztinát, ahogy az is, hogy bár fiút szült, neki elhagyta Bálintot. Tény az is, hogy ezt jogilag vérfertőzőnek kiáltott kapcsolatot Losonci Annával való házassági szándék követte, ám nem sokkal később Bálint Annát beperelte már becsületsértés miatt. Ez ide érthetetlen, vagy épp magyarázat is lehet? Bálint ezekben az időkben áttér katolikusnak, azon belül is különösen közel kerül a jezsuitákhoz. Társat azonban olyan helyen keres, ahol nem lehetne, így a befolyásos féltékeny férfiak akarata szerint Bálintnak nem lehet sehol sem maradása. Ki tudja. Talán Bálint azon gondolkodott, hogy belépjen a jezsuiták közé. Talán a szerelem erősebbnek bizonyult. Talán más miatt. de először Lengyelországba ment vissza, majd hazajöve végül is katonáskodott. Például a 15 éves háborúban, melynek során meg is sebesült. Combjai egy ágyú lövedékének hatása olyan mértékben sértette meg, hogy mivel levágatni nem engedte, mondván mit ér egy vitéz lábak nélkül, néhány napon belül meghalt. Balassi 40 évesen, 9 nyelv ismeretének birtokában, igazi tudós, költőóriás, ám kusza élettel a háta mögött hagyta itt az anyagi világot. Hogy negatív vagy pozitív példa, nem könnyű megítélni. Minden esetre Dobókai Sándor, jezsuita gyóntató atya a teljes igazságot magával vihette a sírba. Nekünk maradt azonban az ő zsenialitása, katonatettei, szerelemmel teli versei, az egy katona éneke és számos Istent kereső verse.
Nádosi Alfonz, hadinapló. Bőzsöny Ferenc folytatja a kötet felolvasását.
Beértünk Tomásovba. A kis folyócska mellett a plébánia közelében pihenünk meg. Alig ismertem rá a városra. Az a régi, kedves, tiszta, rendben tartott, hangulatos város, amelyben szinte minden házat kisuvickoltak, ahol annyi virág tarkított minden kis helyet. Most a piszok, az elhanyagoltság, a romok, a kihalt világ, az ápolatlan emberek, a mindenkire gyűlölettel nézők városa. Megtudakoltam, hogy mi lesz itt a sorsunk. Persze senki sem tudott semmit. De legalább annyit ki lehetett bogozni, hogy hosszabb ideig állunk, talán napokig is. Rögtön bejelentettem, hogy bemegyek a plébániára. Úgyis ott volt a közelünkben, gondoltam, találok ott olyat, akivel együtt táboroztam. A plébánoshoz mentem. Rövid hidegfogadtatás után annyit kivettem, hogy kegyeskedik bemenni a káplánhoz. Amikor tudnélik, azt kérdeztem, hogy ismere valakit a szpalai táborból. Felderült az arca, és azt mondta, itt van a káplánom. Hát több sem kellett, bementem az egyik káplánhoz. 10 perc alatt azonosítottuk egymást, és egymásra ismertünk. Behívta a másik káplánt is. Amikor mondtam a reverend kapelláne elnevezést, és hogy bencés vagyok, akkorákat püföltek a hátamra, hogy majd beszakadt. Kiadták a jelszót, ezt meg kell ünnepelni. A táborozónak jutott eszébe, hogy a rokonságában is van cserkész. Összetoborozza délután néhány cserkész társát, aki még itthon van, és menjek el hozzájuk. Otthon nagy örömmel újságoltam felfedezésemet. Tudtam, hogy Haromi alezredesnek van még 3 üveg pannonhalmi bora. Ünnepélyes képpel elhiáltam, és azt mondtam, alezredes úr, sürgős és fontos ügyben azonnali kihallgatást kérek. Már megint milyen botrány csináltál a törzstisztek között? Kivételesen semmit. Ezért jutalmul kérek szépen 1 üveg pannonhalmi bort. Páter. Először is honnan tudod, hogy egyáltalán van-e pannonhalmi borom? Másodszor te egyáltalán nem iszol. Akkor kinek viszed? Remélem nem valami csinos lengyel dámának. Az elsőre válaszolok az alezredes úrnak. Felderítévi nekem jelentették a kincs hollétét, sőt a nagyságát is. Erre harsány vihogás, teli szájjal nevetés volt a körülöttünk álló között. Oda szóltam. Ne röhögjetek, mert veszélyeztetitek a kihallgatás komolyságát. Másodszor. Nem hiszem speciálisan csinos lengyel dámának, de anetán ő is inni szeretne belőle, kérek engedélyt a lezredes úrtól, hogy a nevezett dámát is megkínálhassam. Utóvégre meg kell menteni a magyar becsületet és vendégszeretetet. Komolyra fordítva a kérést, szívesen adott egy üveggel. Mondtam, hogy délutánra összeívnak egy társaságot a káplánhoz, a rokonságból és a cserkészek közül. Közben elmentem a városba, a régi könyvkereskedésekbe, illetve csak akartam, mert az egyik jobban romos volt, mint a másik, vagy teljesen bezárva, kiégve. Emlékeztem az egyik szimpatikus öreg könyvkereskedőre, őt felkerestem. A szomszédoktól megérdeklődtem a címét. Egészen közel lakott az üzletéhez. Elmondtam, hogy Kodály Zoltán kért meg egy orosz népdalgyűjtemény hiányzó köteteinek megszerzésével. Eddig mindenütt kerestem, illetve kerestettem, de soha senki nem tudta megszerezni, hiszen legtöbben nem is ismerték. Az öreg úr ismerte a művet, sőt, azt mondta, neki is megvolt. De hogy most mi van vele, nem tudja. Nem fogok csodálkozni a feleletén, ha megnézem a boltját. Oda mentünk, hát síralmas volt a látvány. El is sírta magát, amikor a romokat nézte. Megígérte, hogy a magyarok is különösen Kodály iránti tiszteletből délután megpróbálja megkeresni a szemétben. S ezzel elbúcsúztunk. Délután 4 órára elmentem a plébániára. Lassan egybegyült a meghívott társaság. A káplán kisúga, egy doktor felesége az urával, egy harmadik asszony is. Jött egy mérnök, aki minél többet emlegettük a cserkésztábor szépségeit, annál nagyobb tempót kínált a vacak vodkából. Rövid 3/4 óra alatt teljesen elázott. Megható volt, hogy mi mindent összeortak ezek az aranyos lengyelek. Annyit már is tudtunk, hogy a piacokon hivatalosan semmi sincs. De a fekete piacon mindent lehet kapni, még 1 kilónyi vajat is hoztak, paprikát, paradicsomot, kalácsot, fehér kenyeret, és még ki tudja mi mindent. Előttem egy csomó ismeretlen ételt. Megkérdeztem a vaj árát. 1200 lagyér vették feketén. Amikor már jól belejöttünk a beszélgetésbe a régi cserkészetről, táborról, az oroszokról, a németekről, akkor elővettem a pannonalmi butéliát. Nagy ujjongással fogadták. Rögtön kupicát hoztak, azzal a megokolással, hogy ez annyira finom, hogy csak így lehet igazságosan elosztani.
Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva jelentkezem újra újabb bejátszásokkal, összefoglalókkal a honvédség híreiből. Addig is további kellemes rádiózást, megkit magunkba forduló csendes nagy hetet kívánok valamennyiünknek. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Zirinyi Miklós Katona imája a feszület előtt című versének újabb soraival köszönöm meg a figyelmüket. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Vitézek Istene, te függsz a körösztván. Ki győzedelmes vagy, s ezer sereged van. Hol karod, fegyvered? Hol vitézséged van? Hol van angyali kar? Hol istenséged van? Hely, mert te ezeket mind fogytig letetted, égi hatalmadat, nagy istenségedet, az emberi testet magadra felvetted, azért, hogy hullathasd érettünk véredet.
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.